Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. Élőlény társulások megváltoztatása. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük. Jó, tehát eljutottunk a jelenig. Ugye itt bioszféra történetéről volt szó egy órán keresztül, aztán három órán keresztül az ember természet átalakító, vagy bioszféra átalakító tevékenységének történetéről. Következő néhány órán, ahogy látjátok a tematikából is, a jelen következik, és a mai óránk témája a természetes élőlénytársulások megváltoztatása. Ugye azt láttuk a történeti órákon, hogy az ember bizony folyamatosan változtatta ezeket a társulásokat. Már mondhatjuk azt, hogy akár több millió éve, de biztos, hogy több százezer éve. Ugye élőlénytársulások alatt most nagyon egyszerűen olyasmiket értünk, hogy tudom én, egy erdő, egy tó, egy rét. A biológusok ennél nyilván sokkal finomabb felbontást alkalmaznak, hogy gyöngyvirágos, tölgyes, meg francia perjés, rét, stb. Most mi ezt sokkal kevésbé definiált értelemben használjuk, és azt lehet mondani, hogy a bioszféra az tulajdonképpen nem más, mint ilyen élőlénytársulásoknak a mozaikja. Jó, tehát ezeket változtatjuk, méghozzá alapvetően kétféle módon. Az egyiket úgy hívhatjuk, hogy átalakítás, a másikat pedig úgy, hogy helyettesítés. Kettő között nagyon egyszerűen az a különbség, hogy az átalakítás nyomán a társulást megváltoztatjuk ugyan, de az eredeti jellege megmarad. Tehát egy erdő erdő marad, egy rét rét marad, csak mégis megváltoztatjuk. A helyettesítés esetében viszont valami teljesen új dologgal, valami emberi alkotással helyettesítjük. Jó, tehát ebből is következik, hogy az átalakítás a kevésbé durva a kettő közül. Ennek is van két módja. Az egyik használat, ez a triviálisabb, másik pedig a fajbehurcolások. Jó, hogy a használat az azt jelenti, hogy használjuk a társulást, mint nyersanyagforrást. Mondjuk az erdőt, mint faanyagot. Nem írtjuk ki az erdőt, de kivágunk belőle bizonyos fákat. Vagy vadászunk ugye abban az erdőben. Ez mind használat. De nem csak nyersanyagforrásként használhatjuk, hanem végterméknyelőként is használhatjuk a természetes élőlénytársulást. Mondjuk extrém példa, mikor a Tiszát cián lerakónak használjuk. Ugye ez egy végterméknyelő. Persze, hát vannak normálisabb, hogy mondjam, tehát kevésbé rendkívüli esetek is nyilvánvalóan. Kevésbé triviális a fajbehurcolások esete. Ugye erről valamennyit már beszéltünk, a fajok kihalása órán pedig még részletesebben fogunk beszélni. Itt arról van szó, hogy hozzáadunk ugyan egy új fajta társuláshoz, ugye már ezzel is átalakítjuk, de ugye az új faj nagyon sokszor más fajok kihalásához, egyéb populációk létszámváltozásaihoz vezet. Ugyanígy kétféle lehet a helyettesítés is. Helyettesíthetjük az eredeti társulást mezőgazdasági társulással. Ugye itt főleg gabonaültetvényekre kell gondolni, de ugyanúgy lehet faültetvényekre is. És ugye itt az a jellemző egyébként, hogy rendszerint ezek alacsony diverzitású, tehát kevés fajból, sőt egy faj dominálta ültetvények, és ebből is következik az, hogy nagyon kevés és stabilak. Ugye, ha megnézitek, természetes körülmények alatt, egy között, szinte soha nem alakul ki monokultúra. Tehát a monokultúrákat valahogy a természet nem favorizálja. Monokultúrák gyakorlatilag mindig emberi kreálmányok. A másik lehetséges módja, hát ezt röviden úgy mondhatjuk, a másik lehetséges helyettesítési módot, hogy beton. Hát azért kicsit szabatosabban pedig az, hogy települések, ipari területek, utak foglalják el a természetes társulások helyét. Kérdés az, hogy mekkora mértékben változtatta meg az ember a természetes társulásokat. És akkor következik a mai első találós kérdésem, hogy vajon mit gondoltok erről? Vannak-e a Földön emberi tevékenység által érintetlen társulások? Ha vannak, akkor hol vannak ilyenek? Nincsenek, miért nincsenek? No. Bizony a légköri változások, ugye globális éghajlatváltozás, amiről két hét múlva beszélünk, hát azok, ha nem is közvetlenül, de közvetve változtatjuk gyakorlatilag minden társulást. Na, vannak azért érintetlenek? Barlangi élőhelyek lehetnek olyanok, amiket, hát mondjuk úgy, hogy nem igen. Hol lehetnek még ilyen élőhelyek? Azért lehet még mondani egy-kettőt. Ugye a mélytenger élővilága, ez is olyan, amit hát nem mondom, hogy nem változtatunk meg, mert erre is lehet példákat mondani, hogy hogyan változtatjuk meg, de mindenképpen kisebb a hatás. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag nincs érintetlen terület, érintetlen társulás, de azért igen komoly fokozati különbségek vannak. Tehát mondjuk sok barlangnak, sok mélytengernek az élővilágát igen kevéssé változtattuk még meg. Ennek ellenére készült egy számítás, hogy a 90-es évek közepén, hát ugye ezek az adatok több mint 10 évesek, tehát fenntartással kell kezelni. Ez a számítás azt mutatja, hogy mindezek ellenére, hogy gyakorlatilag az egész Földön látható már az ember, vagy érezhető már az ember hatása, ennek ellenére a szárazföldeknek, tehát most csak a szárazföldekről beszélünk, a szárazföldeknek körülbelül fele, sőt több mint fele, ugye azt mondja ez, hogy 52%-a olyan, hogy az emberi tevékenységeknek nyomai alig észlelhetők. Tehát megvan még az eredeti elsődleges növényzet, alacsony a népsűrűség, vagy esetleg még lakatlan is a terület. Tehát gyakorlatilag persze módosított állapotban megmaradtak a természetes társulások. Jó, tehát ez alig érintett terület. Jó, tehát 52% alig érintett. Utána három kategóriát különítettek el. Részben zavart 24%, és ember uralta szintén 24%. Ugye ez szárazföldekre vonatkozik. Na most, ha viszont kivonjuk azokat a területeket, amelyek nem lakhatók eleve az ember számára, tehát jégmezőket, teljesen vegetációmentes sivatagokat, sziklás területeket, stb., akkor igencsak módosulnak ezek a számok, méghozzá úgy, hogy így már csak 27% az alig érintett, 37% és 36%. Így módosulnak ezek a számok. Nyilván nagy kiterjedésű, alig érintett területek vannak tajgán, tundrán, sivatagokban, Afrikában. Aztán, ha földrajzilag megyünk, akkor például Ausztráliában vagy Amazóniában. És sok ember uralt a terület, meg pontosan azokon a helyeken van, nem túl meglepő módon, ahol a civilizáció először megjelent, tehát Eurázsiában, azon belül is Európában, Kínában, aztán ugye Észak-Amerika keleti része megint csak ide tartozik, Dél-Kelet-Ázsia is most már ide tartozik. Közép-Európában, ugye ahol mi élünk, egyáltalán nincsen ilyen alig érintett terület. Tehát Közép-Európában semmilyen terület nem tartozik az alig érintett kategóriába. Ha földrészek szerint nézzük meg, akkor nem túl meglepő módon Európa a leginkább ember uralta, leginkább átalakított földrész, a legkevésbé pedig Dél-Amerika, ugye főleg az esőerdők miatt, illetve Ausztrália és Óceánia, ahol főleg Ausztrál kontinensen ugye sok sivatag, illetve félsivatag található. Ha most amit részletesebben megnéznénk itt a természetes társulások átalakítása közül, az az erdőirtás témája lenne. Ez talán a leglátványosabb és a leggyakoribb átalakítás. Az ember imád erdőt írtani, tehát valljuk be ezt. Láthattunk is példákat, ugye a történeti példákat, és majd fogunk is látni. Nézzük meg azt, hogy milyen közvetlen okai vannak az erdőirtásoknak. De először is a legfontosabb közvetlen ok az az, hogy tüzelőanyagként használjuk fel a fát. Ugye fűtésre, főzésre, aztán még nagyobb mértékben fémégetésre, vagy erőművekbe, ugye villamosáram termelésére. Ma az erdőkből kinyert faanyagnak több mint a felét erre a célra használják fel, és még ma is jellemző az, hogy a világnépesség körülbelül harmadának a faanyag a fő energiaforrása. Ugye Afrikában Afrika energia szükségletét még mindig 90%-ban körülbelül a faanyag fedezi. De nagyon sok helyen, itt nekünk már kevésbé, de nagyon sok helyen az elsődleges energiahordozó még mind a mai napig. Jó, a második közvetlen ok ugye, hogy építőanyagként házak, vasúti talfák, stb. Használjuk. A harmadik, hogy az erdők helyén azért írtjuk ki az erdőt, hogy mezőgazdasági területeket nyerjünk. A negyedik pedig az, hogy települések, ipari területek létesüljenek az erdők helyén. Ez a négy fő közvetlen oka az erdőirtásnak. Természetesen van még ezernyi kisebb ok, ugye papírgyártás például, de aztán kicsit kevésbé racionális okokat is lehet mondani. Egy példát említek csak. Például az ókori Kínában tudjuk azt, hogy azért irtottak sokszor erdőt az emberek, mert úgy gondolták, hogy az emberre veszélyes vadállatok otthon a búvóhelye, és így módon védekezésképpen irtották ki az erdőt. Tehát ilyen okok is vannak. Összességében a becslések szerint, és ez most egy óvatos, konzervatív becslés lesz, amit mondok, a mezőgazdaság kialakulása előtti erdőterületnek körülbelül 15-20%-a ma már nincs meg, ennyit kiirtottunk. Nyilván ez klimatikus okokból is változhatott, de főleg változott is, de főleg az emberi tevékenységek következtében. Ez a 15-20% sokkal megdöbbentőbb, abszolút számokban nézzük, ugyanis ez olyan 7,5-8 millió négyzetkilométert jelent, és ez nagyjából Európának a területe. Tehát a mezőgazdaság kialakulása óta körülbelül európai kiterjedésű erdő tűnt el a földről. Ráadásul ennek az erdőirtásnak az üteme egyre gyorsul. A 17. század közepéig, ugye ez egy nevezetes dátum, ekkor kezdett el, ha emlékeztek, gyorsan növekedni az emberi népesség. Tehát a 17. század közepéig csak az erdőirtásoknak kb. 20%-a következett be, ugye ennek a 7,5-8 millió négyzetkilométernek, és az utána következő kb. 350 évben pedig a maradék 80%. Másféleképpen megfogalmazva, az utolsó nagyugrás előttig, tehát a 19. század közepéig következett be az 50%-a, tehát 10 000 év alatt, és a másik fele, a másik 50%-a meg az elmúlt 150 évben. Ugye, tehát az utolsó nagyugrás is, mint arról beszéltünk, igencsak felgyorsította az erdőirtásokat. Mindez ráadásul ezek a statisztikák, fontos megjegyezni, hogy csak a teljes kiirtásra vonatkoznak, tehát nincs benne például az erdőknek a degradációja, vagy nincs benne az sem, hogy faültetvényekkel helyettesítjük az erdőket. Ugye pedig a két dolog abszolút nem ugyanaz. Magyarországon egyébként nem csak az erdész vagy biológus szakemberek különböztetik meg az erdőt a faültetvénytől, hanem most már jogilag is különböző kategóriának számítanak. Ugye, tehát mondjuk nyilván láttatok ilyen nyárfaültetvényeket, mikor így katonás sorban állnak a fák egymás mellett. Ez nyilván egy biológus vagy erdész szemmel ez nem számít erdőnek. Mert hogy? Főleg azért, mert nagyon alacsony a fajdiverzitása, nagyon kevés faj találott otthonra. Ugye? És hát esztétikailag is persze, ha egy ilyen ültetvényre ránézünk, kevéssé gyönyörködtet bennünket, mint egy természetközeli erdő. Jó, tehát ez sincs benne az erdőírtásokban, éppen ezért konzervatív becslés. Plusz még egy dolgot meg kell itt jegyezni még hozzá, azt, hogy nem teljesen egyértelmű természetesen az erdőnek a definíciója sem. Tehát ugye milyen szorosan kell egymás mellett állniuk a fáknak, hogy ezt erdőnek nevezzük. Ez nem annyira egyértelmű. Ugye mondjuk egy fás szavanna az erdővel, nem szokták egyébként erdőnek tekinteni általában, de lehet így is definiálni. Jó, tehát egy konzervatív becsléshez vannak ennél sokkal erőteljesebb becslések. Tehát van, aki azt mondja, hogy az erdőknek, eredeti erdőterületeknek a fele nincs már meg. Nézzük akkor egy kicsit földrajzilag a dolgokat, hogy hol történtek, illetve hol történnek ezek az erdőírtások. Azt mondhatjuk, hogy a 20. század körülbelül a 30-as éveig a mérsékelt övben voltak a legjelentősebbek az erdőírtások. Ezután viszont fordult a kocka, és azóta mind a mai napig a trópusokon gyorsabb ütemű az erdőírtás, sőt egyre gyorsuló. Például csak a 80-as években, az 1980-as években majdnem a duplájára nőtt az erdőírtások üteme. Egyébként Ázsiában a leggyorsabb, ugye Dél-Ázsia, főleg Dél-Kelet-Ázsiáról van szó, de a legnagyobb mértékű viszont Amerikában is, ugye azonban főleg Amazóniában. Ha számokban nézzük, akkor hát egész pontos adatot itt nem lehet mondani, de minden évben legalább 50 ezer, de könnyen lehet, hogy 200 ezer négyzetkilométernyi trópusi erdő tűnik el. Ugye ez, hát még a kisebbik szám is több, mint Magyarország kiterjedésének a fele, ez pedig több, mint a duplája. Ugye? Azért is bizonytalanok ezek az adatok többek között, mert ugye ebben nincs benne az, hogy megint csak a faültetvényekkel való helyettesítés, hogy hova számít, vagy mondjuk hova számít az, hogy degradálódik egy erdő. Ugye, tehát nem helyettesítjük, de átalakítjuk. Ugye, tehát bizonytalanok az adatok sok szempontból. Azt láthatjuk eközben, hogy a trópusi erdők fogynak, hogy a nyugati világban pedig éppen az erdők regenerációja folyik, védik a, ugye itt Európában is, Nyugat-Európában elsősorban, az országok többsége nagyon védi az erdeit, és sőt, még azt is lehet mondani, nem, hogy megállt az erdőírtás, hanem összességében még egy kicsit növekedett is az erdők területe. Ezzel szemben az utóbbi szűk egy évszázadban a trópusi országok az erdeiknek körülbelül a felét elvesztették. Na most itt érdekes arra is rátérni, hogy milyen okokból történik mindez. Ugye azt szokták mondani, hogy itt a harmadik világban hatalmas népességrobbanás van, és akkor ennek következtében új földeket, új termőföldeket kell nyerni, és emiatt fogynak az erdők. Ebben természetesen van igazság, ez is egy fontos oka az erdőirtásoknak, de nem a legfontosabb oka. Vannak más okok is természetesen, amik a harmadik világ országaihoz köthető gyenge természetvédelmi intézmények, olyan politikai rendszerek, amelyek nem támogatják a természetvédelmet, ez nagyon sok országban érvényes. Ezzel szemben az erdőirtások legfontosabb oka mégiscsak az, hogy ez a faanyag, ez a gazdag országokban, nyugati világban kerül felhasználásra, illetve az erdők helyén létesített mezőgazdasági területek termékei is ezekben a gazdag országokban kerülnek felhasználásra. Jó, tehát csalóka ez a kép, tehát az, hogy megállt az erdőirtás a nyugati világban, ez csupán annak köszönhető, hogy ezek az országok megengedhették maguknak azt, hogy térben eltávolítsák maguktól a természetpusztítást. Saját erdeiket védjék, viszont a faanyag igényüket, mezőgazdasági termék igényüket más, földrajzilag máshonnan, más országokból, elsősorban a harmadik világ kisebb részben pedig északi, tehát nagy tajgaerdőkkel rendelkező országokból biztosítsák. Ezt az elképzelést egyébként egyértelműen alátámasztják a statisztikák is, méghozzá, ha megnézzük azt, hogy melyik országok a legnagyobb faimportőrök a világban, akkor kizárólag az úgynevezett G7-be, tehát a 7 legnagyobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező ország csoportjába tartozó államok tartoznak a nagy faimportőrök közé, tehát Nagy-Britannia többek között, Japán, aztán az Egyesült Államok, Olaszország, Németország, tehát ezek a világ legnagyobb faimportőrei. Miközben a nagy exportőrök, azok pedig a tajga, nagy tajgaerdőkkel rendelkező országokon, mondjuk Svédországon vagy Kanadán kívül tipikusan harmadik világbeli sok trópusi erdővel rendelkező államok, Indonézia, Brazília, Malajzia. Jó, tehát mondjuk itt például Malajzia példáján lehet jól látni, de Tajföldre ez még inkább jellemző, hogy ugye úgy szokták ezeket az országokat nevezni, hogy kis tigrisek, és pozitív példaként szokták felhozni, hogy micsoda gyors gazdasági növekedés történt az elmúlt néhány évtizedben ezekben az államokban. Hát bizony ennek az egyik ára az az, ezt úgy sikerült elérni, hogy hatalmas mértékű erdőirtásokat végeztek, és részben a faanyagi exportból, részben az erdők helyén termesztett haszonélőlények exportjából tettek szert. Nyilván több más dologból is, de többek között ebből tettek szert arra a nagy növekedésre, ami megtörtént nála. Annyi a különbség még a tajga és a trópusi erdőirtások között, hogy a tajgán sokkal inkább jellemző az erdőknek az újratelepítése, miközben ez a trópusi erdők esetében jóval kevesebb esetben érvényes. Egyébként még egy dologgal alátámasztandó, amit mondtam. Mit gondoltok arról, hogy Magyarország hova exportálja a legtöbb fát? Ausztria pontosan ez a helyes megoldás. Ugye ez is érdekes, mert hát tudjuk azt, hogy Ausztriában igencsak sok erdő található. Persze lehet erre azt mondani, hogy hát igen, az fenyő erdő is a nagy része, és hát a fenyő nem jó mindenre. Részben ez is benne van a dologban, de az is benne van bizony, hogy ott nagyon komolyan és nyilván lakossági nyomásra is komolyan védik az erdőket. Az erdők jövőjéről, ha egy kicsit beszélünk, és főleg a trópusi erdők jövőjéről, akkor azt látjuk, hogy ha a jelenlegi trendek folytatódnak, hát akkor nem sok jóval biztatnak minket, ugyanis akkor valószínűleg csak Amazóniában, Közép-Afrikában és talán Új-Guineában maradnak mondjuk a 21. század közepére nagy kiterjedésű erdők, tehát mindenhol máshol csak rezervátumok, tehát nagyjából egy olyan kép, ha mondjuk megnézitek, Tájföldöt említettem, megnéztek egy mai Tájföld térképet, akkor azt látjátok, hogy kis nemzeti parkok, rezervátumok formájában maradtak fent ezek a nagy kiterjedésű erdők. Na most ez azért, ugye ezt a Dél-Kelet-Ázsiát nem is említettem, tehát a Dél-Kelet-Ázsiai esőerdők azok gyakorlatilag elvesztek, vagy el fognak veszni, és tényleg csak ilyen kis foltok formájában maradnak meg. Ugye ez többek között azért probléma, nagyon kis részét foglalják el a szárazföldeknek a trópusi erdők, tehát olyan 6-7-8%-át, viszont a földön élő fajoknak pedig több mint 50%-ának adnak otthon, tehát ez tömeges fajkihalásokhoz vezet, erről majd fogunk beszélni. És hát fogunk beszélni arról is részben a mai órán, hogy a globális részben, a globális részben a lokális, regionális éghajlati változásokhoz is hozzájárul az erdőirtás. Itt az erdők kapcsán befejezésül egy kicsit Magyarországról is beszéljünk. Újabb találós kérdés. Mit gondoltok arról, hogy klimatikusan, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az ember megjelenése előtt, ember nélkül, az ország körülbelül hány százalékán lenne erdő? Na, hány százalék most akkor? Először azt kérdezem, hány százalék most az erdő kiterjedése Magyarországon? Annál az, na mindjárt, erről majd mindjárt mondok valamit, most fogadjuk el azt, hogy 20, jó? Aztán mondok valamit, lehet, hogy a 13 közelebb áll a valósághoz. Jó, tehát körülbelül 20%. Most ehhez képest mennyi volt eredetileg a beslések szerint? Mennyi? 60? 60-70? Valami más tipp? 50? Uh-huh. Más tipp? Még senki nem talált el. Igen, ezek a nagyobb számok lesznek a jók, tehát a 85 és a 95, ha átlagoljuk, vagy a 85-86% az eredeti erdőborítottsága az országnak. Nagyon érdekes, tehát az Alföldnek is egy jelentős része eredetileg erdős, bár ugye ez inkább úgynevezett erdősztyep vegetáció, ami mint a neve is mutatja, átmenet az erdő és a füves terület között, tehát ez megint egy definíciós kérdés, hogy ez mennyire erdő. De ugye az erdészek általában ezt a 85-86%-ot szokták mondani. A most viszont azt szokás mondani, hogy ilyen 19, most már inkább 20% szokott elhangzani, hogy ekkora az erdőborítottság. Miért csalóka ez a szám? Miért problematikus ez a szám? Nagyon sok az ültetvény, méghozzá a többsége ültetvény. Tehát ami Magyarországon természetközeli erdő, az olyan 7-8%, és fennmaradó 12-13% pedig ültetvény. És nagyon fontos még, hogy természetes erdő nincs, tehát akinek, ugye mint mondjuk ilyen koromban nekem voltak még ilyen romantikus elképzeléseim, hogy Bükkben meg Zemplénben ugye ilyen ősvadonok vannak Magyarországon, hát a fenét, nincs Magyarországon olyan erdőterület, amit az utóbbi 1-2 évszázadban legalább egyszer ne vágtak volna arra. Hát 1-2 hektáros foltokról mondják, például a Mátrában vannak ilyen kis foltok, amiről azt mondják, hogy lehet, hogy azt még nem, hogy ott még lehetséges, hogy de hát ezek nagyon kicsi területek. Jó, tehát nincsen ilyen teljesen természetes terület. Na most azért is hangsúlyozom ki, mert nagyon gyakran hallhatjuk azt, hogy egyre növekszik az erdő kiterjedése Magyarországon, és ez tök jó. Hát valójában az erdőké, nem a faültetvényeké, igen. Tehát a természetközeli erdők egyáltalán nem gyarapodnak. Sőt, hát jó esetben azt mondhatjuk, hogy stagnál a kiterjedésük. Tehát ez a növekmény, ez az erdősültség, erdőborítottság növekmény, ez a faültetvények kiterjedésének köszönhető. Volt ennyit egyelőre az erdőkről, majd mindjárt visszatérünk más kontextusban rájuk. Nézzük még azt meg, az erdők mellett nagyon fontos, hogy a füves területeknek a kiterjedése is jelentősen csökkent az emberi tevékenységek következtében. Ez is olyan nagyjából 20%-kal a mezőgazdaság kezdete óta, és ma is folyamatosan egyrészt csökken a területük, másrészt ugyanúgy, mint az erdőknél, degradálódnak is, tehát romlik a minőségük is. És ugye ez vezet többek között a sivatagosodás folyamatához, amiről majd mindjárt kitérünk. Mindez annak ellenére történik, hogy jól tudjuk, hogy az esőerdők helyén nagyon sokszor legelők létesülnek, ugye ez viszont csak a mérlegnek az egyik oldala, mert sok füves területet pedig feltörnek, és mezőgazdasági termelésbe kezdik bevonni. Ebből következően egyébként igaz az is, hogy egyre kevesebb ember él pásztorkodásból a világon, és egyre inkább áttérnek profitábilisabb és intenzívebb földhasználatra. Tehát erdőknek, füves területeknek a kiterjedése csökkent. Milyen területekké növekedett? Hát természetesen többek között a mezőgazdasági területeké. Ugye az elmúlt 10 évben nulláról ma már 18 millió négyzetkilométerre. Százalékban a szárazföldeknek kb. 12%-át foglalják már el. Ennek viszont kb. A duplája az, ami potenciálisan művelésbe vonható. Tehát még mindig lehet művelésbe vonni elvileg mezőgazdasági területeket. Sőt, azt a becslések azt mutatják, hogy a 21. század közepére még a potenciálisan művelésbe vonható területeknek a felét valójában művelésbe is fogjuk vonni. Na most itt azért megint csak meg kell említeni azt is, hogy valóban ma is újabb és újabb területek kerülnek művelésbe, de a nettó növekmény jóval kisebb, erről majd az illemtermelésnél részletesebben fogunk beszélni, mert hogy csomó termőföld tönkre is megy. Különböző okokból, amit majd akkor megnézzük. Most nem csak a mezőgazdasági területek, mezőgazdasági társulások kiterjedése növekedett, hanem a lebetonozott területeké is. Ugye, tehát települések, ipari területek kb. 3%-át foglalják el a szárazföldnek. A kedvenc példám Magyarországon, mikor a 90-es évek elején ugye a kárpótláskor az emberek igényelték vissza a földjeiket, akkor meglepő módon jóval több földigénylés érkezett be, mint amennyi termőföld rendelkezésre állt, vagy amennyit vissza tudtak adni. Semmi csalás nem volt, egész egyszerűen az történt, hogy a 40-es évek vége óta Magyarországon körülbelül egy Csongrád megyényi területet betonoztak le, tehát ennyi termőföld veszett el Magyarországon. Ugye a világviszonylatban akarunk egy statisztikát, azt tudom, hogy 45 és 75 között egy Nagy-Britannia nagyságú terület veszett ugyanígy el annyi termőföld. A most mindezen az eddig tárgyalt folyamatoknak az eredménye, ami főleg egyébként a mi területeinkre, tehát a nyugati országokra jellemző, hogy a természetes élőlény társulások feldarabolódtak, ugye ahogy azt természetvédelmi biológiában mondani szokták, fragmentálódtak, széttöredezettek lettek. Tehát úgy is fel lehet fogni ma a Föld legtöbb pontján a természetes élőlénytársulásokat, vagy természet közeli élőlénytársulásokat, ez utóbbi kifejezés talán helyesebb, hogy ezek kis szigetek az ember uralta területek óceánjában. Ez azért fontos, azért is fontos, mert ráadásul azt lehet látni, hogy az összkerület az növekedett az összterülethez képest relatíve. Ugye, tehát nagyobb a kerület-terület arány megnőtt, így lehet mondani. És ez azért probléma, mert ekkor jön be az úgynevezett széli hatás, ez egy nagyon fontos kifejezés, a széli hatás. Tehát nyilvánvaló az, hogy azok az élőlény populációk, amely ezeknek a fragmentumoknak a szélén éldegélnek, jobban kivannak téve a külső zavaró hatásoknak. Mondjuk tegyük fel, hogy itt permeteznek, növényvédőszert használnak, ugye? Itt a szélén élők ennek jobban ki vannak téve, vagy az itt élő ragadozóknak jobban ki vannak téve. Ugye, tehát ez a széli hatás megnő a kerület-terület arány növekedése miatt. Jó, tehát ez még pluszban erősíti ezt a feldarabolódással, fragmentálódással járó negatív hatást. Most ennyit akkor magáról a változtatásról és a természetes társulások megváltoztatásának a következményeit kezdjük el most megnézni. Méghozzá egész pontosan az éghajlatra és a talajra gyakorolt következményeket nézzük. Valamennyire a hidroszférára kifejtett hatást is, de hát az nyilván csekélyebb, ugye, mert az ember az természetéből fakadóan inkább szárazföldi lény, úgyhogy a hidroszférára kisebb hatást fejt ki, hát kivéve persze az édesvizeket, és ugye erről valamennyit fogunk is beszélni. Az éghajlati hatások közül most csak a közvetlen hatásokat tárgyaljuk, de azt tudni kell, és majd fogjuk látni a következő két órán, hogy a természetes társulások megváltoztatása közvetett módon is hat az éghajlatra. Illetve nagyon fontos az is, hogy ide tartozik a hatások közé a fajok kihalása is. Jó, tehát most az éghajlatot nézzük meg először, és egész konkrétan ugye a legfontosabb változás az erdőirtás hatását az éghajlatra. Jó, tehát az a kérdésünk, hogy hogyan befolyásolják az erdők az éghajlatot, befolyásolják-e egyáltalán, illetve hogyan változik meg az éghajlat, ha kiírtjuk az erdőket. Ezzel kapcsolatban olvasnék egy rövid részletet Kolumbusz Kristóf életrajzából, amit egyébként a Ferdinand nevű fia írt annó. 1494. július 22-én egy keddi napon elindult Jamaica felé, mármint Kolumbusz. Az égbolt, a levegő és az éghajlat pontosan ugyanolyan volt, mint a többi helyen. Minden délután nagyjából egy órán keresztül ömlött az eső. Az admirális azt írja, hogy szerinte mindez a hatalmas erdőknek köszönhető. Tapasztalatból tudta, hogy korábban a Kanária, Madeira és az Azori szigeteken is eképpen volt, ugye ezek ilyen portugálok által elfoglalt szigetek, de a szigeteket egykoron borító erdő kiirtása óta nincs annyi köd és eső ott, mint korábban. Hát persze a történethez hozzátartozik azóta, hogy Jamaicában is kiirtották az erdők jó részét, de ugye mit mond itt Kolumbusz? Azt mondja, vagyis Kolumbusz fia, hogy az erdők, illetve az erdők írtása igen komolyan befolyásolja az éghajlatot, egész pontosan az éghajlati elemek közül is a csapadék mennyiségét. De ez az elképzelés, ez ilyen bevett bölcsesség volt, évszázadokig tartotta magát. Ha megnézitek, ezt nem hoztam el sajnos, ha megnézitek a Csehovnak a Ványa bácsi című drámáját, ami ugye Csehovról tudjuk, hogy egy természettudományosan művelt ember, ugye orvos volt ő eredetileg, tehát volt ilyen téren műveltsége. Ő egyértelműen az egyik szereplő ott azon, az elején van valahol ez az elej felé a drámának, egyik szereplő azon siránkozik, hogy minek kell az orosz erdőt kiirtani, mert hogy többek között ez azért is gond, mert befolyásolja az éghajlatot, rosszabbá teszi, elrontja az éghajlatot, ugye? Tehát ez egy ilyen mindenki által osztott elképzelés volt egészen a 20. század elejéig. És ekkor történt az a változás, hogy több kutató is egymástól függetlenül azt kezdte elmondani, hogy az erdők igazából jelentéktelenek az éghajlat meghatározásában. Ugye, tehát és ebből ugye következik az is, hogy az erdők ember általi kiirtásának nincs igazán hatása az éghajlatra. Ugye, tehát ez részben legitimálta is a 20. századi erdőirtásokat. Jó, tehát a modern paradigma, ami egészen a közelmúltig tartotta magát, azt mondja, hogy az, hogy milyen növényzet található egy adott helyen, az igenis nagyon éghajlatfüggő, viszont a növényzet nem hat vissza az éghajlatra, vagy legfeljebb a mikroklíma szintjén hat vissza az éghajlatra. Na most a 80-as évek eleje az tulajdonképpen, amikor ez kezd visszafordulni. Például azt találják kutatók, hogy Dominikán, ugye Hispaniola szigetének körülbelül a felét foglalja a Dominika, másikat Haiti. A Dominikán, ahol nagyon sok erdő maradt, körülbelül háromszor annyi eső esik, mint a Kisantilláknak a környező szigetein, ahol kiirtották az erdőket. Tehát lehet valami oka. Vagy egy másik példa, Nyugat-Afrika tengerpartjain, tengerpartjainak kb. 90%-án, pontosabban nem a tengerpartokon levő esőerdőknek a kb. 90%-át kiirtották, ugye elsősorban a kakaó termesztés miatt. De azt tapasztalták, hogy a 70-es évek óta drasztikusan csökkent, főleg a tengertől kicsit távolabb levő kontinentális területeken drasztikusan csökkent a csapadék mennyisége. Kicsit tehát ilyen felfedezések, ilyen meglátások következtében visszafordult a kép, és ma már azt mondják legtöbben, hogy a növényzet, főleg az erdők befolyásolják az éghajlatot, méghozzá azért befolyásolják, mert a földfelszínnek több fontos tulajdonságát is módosítják. Két ilyen földfelszínnek két ilyen tulajdonságát fogjuk kiemelni. Az egyik az az albedó, vagyis a felszínnek a fényvisszaverő képessége. A második pedig a párolgás, pároloktatás, amit most, bocsánat, csúnya szóval úgy fogunk nevezni, hogy evapotranspiráció. Elmesélem, aki nem tudja. Evapotranspiráció, ugye ez két szóból áll össze. Az evaporáció, az a párolgás, tehát az passzív párolgás valamilyen felszínről. A transpiráció, az pedig a növényzetnek, a növényeknek az aktív pároloktatása. Ugye ez párolgás plusz pároloktatás, erre nincs magyar szó, tehát nem azért használom az idegen szót, mert szeretem, mert, vagy mert tetszik, hanem ez, ami adekvát, ez, ami korrekt. Ugye, tehát evapotranspiráció. Jó, tehát az albedót és az evapotranspirációt változtatja meg leginkább a növényzet. Nézzük először az albedót, mert ez egyszerűbb történet. Ugye az erdők általában igen sötét színűek. Ha kiirtjuk az erdőt, utána lesz ott legelő, vagy gabona ültetvény, vagy csupasz talaj. Ezek általában világosabbak. Ha a felszín világosabb lesz, akkor több napsugárzás verődik vissza a világűr felé, tehát a felszín és a felszín közeli levegő az hűlni fog. Ugye, tehát az erdőirtásoknak ebben a tekintetben egy hűtő hatása van. Ugye, tehát azt nyilván ismeritek, nyáron sötét vagy világos ruhát hordunk, nyilván a világos, az előnyösebb, az hűti a testünk felszínét. Az evapotranspiráció kérdése egy picit összetettebb, tehát hogy az miért, hogyan befolyásolja az éghajlatot. Az alap dolog az az, hogy egy erdő rengeteg vizet pároloktat. Egy nagyon lényeges dolog. A szárazföldek fölötti légkör víztartalmának legalább 10%-a, de bizonyos helyeken több mint 50%-a származik az erdőkből. Nyilvánvalóan a nagyobb számokat a trópusokon, ahol magasabb a párolgás, ott tapasztaljuk. Tehát ez a több mint 50%, ezt Amazóniában mérték. Tehát az Amazóniában leeső eső érdekes módon ennek a többsége magukból az erdőkből jön, és csak kisebb része az óceánokból. Mi történik akkor, ha kiirtjuk az erdőt? Nyilván csökken az evapotranspiráció, kevesebb lesz a felhő, kevesebb lesz az eső, szárazodik az éghajlat. Ugye ez a magyarázata Kis Antillák esetére, illetve a Nyugat-Afrika esetére. Ugye ez sivatagosodás felé vezető folyamat. De nem csak a csapadék változik meg, hanem a hőmérséklet is megváltozik. Tudjuk az evapotranspirációról azt, hogy energiaigényes folyamat. Ugye, honnan származik az energia? Természetesen, ugye erről beszéltünk első órán, főleg a napból. Közvetlenül is napenergia, meg szélenergia is. Ugye ezt lányok különösen jól tudják, hogy a ruhák akkor száradnak a legjobban, ha süt a nap, és emellett még fúj is a szél. Ugye? Meg persze nem esik közben az eső, ez egy fontos dolog. Jó, tehát energia kell a párolgás, ez nagyon fontos dolog. Ugye ezt úgy szokták mondani, hogy látens hő, ugye ebben az esetben konkrétan párolgás hő. Ugye csak, hogy mondjak egy másik hasonlatot, ezt ki lehet próbálni, akinek van egy jó hőmérője otthon. Melegítsetek vizet, ugye, tehát ha legalább 100 fokig mér, és akkor azt látjuk, hogy mikor eléri a 100 fokot, ugye elkezd forni a víz, és elkezd párologni rendesen, akkor hiába melegítjük tovább alulról az edényt, a hőmérő higanyszála nem megy följebb. Miért? Mert az energia az a halmazállapot változásra fordítódik. Ugye ugyanerről van itt is szó, párolgás az egy energiaigényes folyamat, ez a halmazállapot váltás az egy energiaigényes folyamat. Jó, tehát hűti a légkört a párolgás. Most nyilvánvaló, ha kiírtjuk az erdőt és az evapotranspiráció csökken, akkor ez viszont, ugye ez a hűtőhatás csökken, vagyis melegedést tapasztalunk. Nem csak emiatt történik viszont melegedés, hanem egyszerűen azért is, mert ugye kevesebb lesz a felhő, kevésbé árnyékolja le a felhő a földfelszínt, ugye több napsugárzás éri a földfelszínt, tehát ez egy újabb melegítő hatása az erdőirtások. Most ez a melegítés, hogy egész pontos legyek viszont, a nappali maximum hőmérsékletekre vonatkozik. Szóval azt is érdekes megnéznünk, hogy az erdőirtás hatására hogyan változik az éjszakai minimum hőmérséklet. És itt már egyáltalán nem növekedést tapasztalunk, hanem éppen, hogy csökkenést. Ugye ez azt is jelenti, hogy a hőingás, a napi hőingás növekszik, ami nem túl meglepő, hiszen a sivatagokban is, vegetációmentes sivatagokban is ezt tapasztaljuk. Ugye? Tehát nappal borzasztó meleg van, éjjel viszont akár fagypont alá is csökkenhet a hőmérséklet. Na, tehát akkor hogyan van ez, hogy miért csökken az éjszakai minimum hőmérséklet? Hát azért, mert legalábbis, ha nincsen légáramlás a környező területekről, akkor a vízgő szabja meg azt, hogy mekkora az éjszakai minimum. Ez pedig azért van, és itt ugye a párolgással éppen ellentétes folyamatról van szó, a kondenzációról, vagy lecsapódásról. Hát azért van, mert ahogy csökken, ugye lemegy a nap, csökken a hőmérséklet, tudjuk azt, hogy minél alacsonyabb a levegő hőmérséklete, annál kevesebb vízgőzt tud magában tartani. Ugye egyszer csak ahogy csökken a hőmérséklet, a vízgőz mennyiséget tegyük fel, hogy nem változik, nincs légáramlás, akkor egy idő után telítetté, túltelítetté válik vízgőzből, és elkezd kicsapódni a vízgőz. Ugye, mint mondtam, ez ellentétes folyamat a párolgással, tehát akkor energetikailag is ellentétes, ez energia felszabadulással járó folyamat. Egészen addig, ugye gondoljatok a lábas vízre, csak fordítva, egészen addig nem csökken tovább a levegő hőmérséklete, amíg az összes vízgőz le nem csapódott a légkörből. Ugye ez a hőmérséklet egyébként az úgynevezett harmadpont, ugye? Keletkezik a harmad. Na most nyilvánvaló, ha sok az erdő, és emiatt sok a vízgőz, akkor tulajdonképpen nem csökken mert annyi vízgőz van, hogy nem tud az összes lecsapódni, tehát nem csökken a harmadpont alá az éjszakai minimum. Ha viszont kiírtjuk az erdőket, és kevesebb a vízgőz, akkor már sokkal nagyobb az esély arra, hogy az a kevés vízgőz lecsapódjon, és utána már a harmadpont alá is mehet az éjszakai minimum hőmérséklet. Na most ezt a folyamatot egyébként erősíti az is, hogy a vízgőz, erről majd két hét múlva beszélünk, üvegházhatású gáz, és a föld felszínről visszaverődő infravörös sugárzás ugye hőt elnyeli, és ez is melegít éjjel, ugye? És ha kevesebb lesz a vízgőz, ez a melegítő hatás is csökken. Jó, tehát összességében egy nagyobb hőingást tapasztalunk az erdőirtások következtében. Most nézzünk meg két konkrét modellt, hát nyilván nem a modell matematikai részleteit fogjuk megnézni, ezek egyébként ilyen számítógépes szimulációs modellek, hanem azt, hogy mire jutottak ezek a modellek, milyen következtetéseket vonhatunk le belőlük. Az egyik modell arról szól, hogy milyen éghajlati változások következnének be, ha az amazóniai erdőket teljesen kiirtanánk. A másik pedig arról szól, hogy ha a boreális, tehát a tajga erdőket teljesen kiirtanánk, akkor milyen éghajlati változások lennének. Jó, tehát az első modell azzal számolt, hogy legelővé alakítják át az amazóniai esőerdőket. Az eredmények szerint mind a talaj, mind a felszín közeli levegő hőmérséklete növekedne, tehát melegedés, nappali maximum hőmérsékleteké, és evapotranspiráció csökkenése miatt kevesebb csapadék Amazónia felett, hosszabb száraz évszak. Miért van ez így? Újabb találós kérdés, csak azt kérdezem, ugye emlékeztek, ugye két ellentétes hőmérsékleti hatásról beszéltünk. Az albedó hatás ugye hűtés jelent, albedó miatt hűl az erdőirtás következtében a felszín közeli levegő, viszont az evapotranspiráció csökkenése meg melegedést okoz. Most úgy tűnik a modellből, hogy itt az evapotranspirációs hatás dominál Amazónia esetében. Ez miért van így? Arra gondoljatok, milyen színű a trópusi esőerdő, ha a világűrből nézzük. Persze más perspektívába kell helyezkedni, mint mi vagyunk. Világűrből nézzük, milyen színű. Mondjuk egy mérsékelt övi itteni bükköshöz, tölgyeshez képest. Hm? Melyik a sötétebb, melyik a világosabb? Miért sötétebb a mérsékelt övi? Színre. Miért világosabb a trópus? Miért sötétebb a mérsékelt övi? Összefügg a párolgással. Mi az, ami különbség? Hát a párolgásból fakadó különbség. Persze, ott valahol hallottam a megoldást. Azt mondta, ki mondta, hogy felhő? Valaki mondta, nagyszerű. Na, tehát erről van szó, ugye? Tehát mivel nagyobb a pár, több a felhő, ebbe gondoljatok bele, a felhők milyen színűek? Hát jellemzően azért olyan világosabb színűek. Ugye, tehát fölülről nézzük a világűrből, akkor a trópusi erdők meglehetősen világos színűek, tehát ha ott kiírtjuk az erdőt, akkor az albedó változás jóval kisebb mértékű lesz, mint a mérsékelt többen. Ezért dominál a párolgásból fakadó hatás, és nem az albedó változásból fakadó. Tehát ennyi az oka. Na, tehát ugye ezt látjuk akkor a Amazóniában, és ráadásul még a modell azt is mondja nekünk, hogy ennek mind nem csak regionális hatása van, hanem globális is. Amazóniába kiírtjuk az erdőket, itt szoktak mondani még környezetvédők is, jó, de hát ez mit érdekel minket, hát ő bajuk izé. Hát nem, mert az éghajlati hatása biztos, hogy lesz az egész földre nézve is, hogy milyen, azt nem igazán tudjuk, de mindenképpen lesz. És még azt is mondja egyébként a modell ráadásul, ami egy ijesztő konklúzió, hogy nagyon nehéz az erdőknek az újbóli megtelepedése, illetve sokszor lehetetlen is, pontosan az éghajlatváltozás miatt. Tehát megváltozik az éghajlat, és már ugye, erről a kölcsönhatásról van szó, megváltozik az éghajlat, viszont az az éghajlat már ugyanolyan erdőnek, ugyanolyan növényzetnek a visszatelepedését nem engedi meg. Jó, egyébként hát ennek a modellnek a konklúzióit, tehát empirikusan is alá lehet támasztani, tehát valóban ezt Amazóniában mérhető a szárazodás, a melegedés az erdőirtások következtében, tehát egyáltalán nem irreálisak a konklúziók. Még azt kell megemlíteni itt, ami hozzá tartozik, hogy nem számoltak a széndioxid szint változásával, ugye, hogy az erdőirtás következtében a széndioxid szint növekszik, ugye üvegházgáz, ez is melegít, modell ezzel még nem is számolt, tehát ugye ez pluszban súlyosbítja a következmények. Nézzük a másik ilyen szimulációs modellt, ugye, amely a boreális erdők, tajga kiirtásának hatását vizsgálja. Hát itt meg az albedó hatás dominál, ugye az előbb említettek miatt, plusz azért is, mert itt a párolgás, evapotranspiráció eleve kisebb. Tehát itt télen és nyáron is hidegebb volna, és ez jóval az erdők régióján túl, tehát az egész északi féltekén éreztetné hatását ez a lehűlés. És ez Celsius fokokban mérhető, tehát több Celsius fokban mérhető. Ugyanaz hasonló konklúziók ebben az esetben is voltak, tehát az éghajlati változások miatt nehéz vagy sokszor lehetetlen az erdőknek az újbóli megtelepedése, illetve itt sem számoltak a széndioxid szint változással, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Jó, hát erre majd természetesen kitérünk részletesen két hét múlva. Ennyit az erdőirtásoknak az éghajlati hatásairól. És most nézzük következő pontban az élőlénytársulások megváltoztatásának a talajokra gyakorolt hatását. De egész pontosan itt egyetlen jelenségre fogunk fókuszálni, az erózióra. Ugye emlékeztek arra, hogy erózió, defláció, ugye, tehát a víz, illetve a szél lehordó munkája, de hogy szokás eróziónak nevezni mind a kettőt együtt, és a defláció kifejezést nem használni, hát én is így fogok most tenni, tehát az erózió alatt a víz és a szél lehordó munkáját egyaránt értem. Jó, tehát itt az erdőirtások következtében, aztán ugye a túllegeltetés, és főleg a mezőgazdasági művelés következtében az történik, hogy a talajok növényborítása csökken. Ez mind a hajtásokra igaz, mind a gyökereknek a talaj megfogó szerepére igaz. Ráadásul, mint azt már említettük civilizáció kapcsán, az eke, a szántás is porlasztja a talajt, és ez ugye a mezőgazdaságnak egy újabb ilyen eróziót elősegítő hatása. Tehát mindezek következtében az erózió fokozódik. Elég megdöbbentő adat, és én se igazán hiszem, de elég hiteles helyről származik. Ami azt mondja, hogy ma is körülbelül 120 ezer, minden évben körülbelül 120 ezer négyzetkilométernyi talaj, termőtalaj veszik el így a világban, válik terméketlen négy a világban, tehát erózió következtében. Ugye, ha ez igaz ez a szám, én ezt felülbecslésnek látom, de ha mondjuk, ha fele igaz, az is megdöbbentő, de ha igaz, akkor ugye ez több, mint egy magyarországi terület évente, amennyi termőföld csak emiatt elveszik. Természetesen ez akkor újabb erdőirtások, meg újabb füves területek feltöréséhez vezet, ugye, hogy ezt a termőtalajt pótoljuk, ezt a termőterületet pótoljuk. Most hogyan néznek ki az eróziós ráták a világban? Hát ez elég megdöbbentő képet mutat. Megint csak nem azért írok fel számokat, hogy bemagoljátok, de összehasonlításképpen fontosak. Tehát a harmadik világnak ma az átlagos eróziós rátái az olyan 30-40 tonna talaj per hektár per évnek tekinthetők. Ez a nyugati világban átlagosan valamivel kisebb. Ez azért van így, mert jóval több ilyen olyan mezőgazdasági technikát használnak, ami eróziót csökkenti, tudatosan csökkentik az eróziót. Plusz még nagyon fontos az is, hogy a harmadik világban az ültetett növényeknek a maradványait ugye nagyon sokszor nem hagyják ott a földeken, hanem elégetik. Ugye ez a biomassa energiának az egyik formája, és sok ember számára fontos energiaforrás, emiatt viszont a talaj ugye csupaszon marad. Na most ez a 30-40 tonna per hektár per év, szélsőséges esetben akár 400 tonna per hektár per év is lehet. Ez hát milyen területeken? Nyilván a lejtős területeken, hiszen itt az is van, pluszban a víz és a szél lehordó munkája mellett, hogy itt ilyen úgynevezett mechanikus talajvesztés, ugye gravitáció, keletkeznek sárlavinák, stb. Ugye, tehát mérnek ilyen magas eróziós rátákat is, ugye földcsúszamlások, így is lehet nevezni. Na most ezzel szemben, tehát ezek az eróziós ráták, ezzel szemben a talaj képződésének az átlagos rátája az 1 tonna per hektár per év globálisan. Tehát azt látjuk, hogy legalább egy nagyságrenddel, van, ahol két nagyságrenddel magasabb a talaj fogyás rátája, mint a talaj képződés rátája. Ugye, tehát a talajok hasznosítása ma a világban egyáltalán nem fenntartható. Azért is emelném ki, mert ugye amikor itt a globális környezeti problémákról beszélünk, akkor itt mindig globális éghajlatváltozás, ózonréteg elvékonyodás, a fajok kihalása, stb. A talajoknak a fogyása sokkal kevésbé látványos dolog, hát talán nem kell lecsetelni, hogy mennyire súlyos ez is, hiszen mindennek következtében csökken a talajoknak a tápanyagtartalma, romlik a vízmegtartó képességük, a humusztartalmuk csökken, az élővilágok károsodik, és mindezek következtében összességében romlik a talajok minősége, kisebb növényi produkció válik lehetővé ezeken a talajokon. Ugye, tehát a termő talajainknak az elveszése, ez egy nem túl látványos, de egy nagyon fontos része a globális környezeti problémáknak. Ha most persze ez felmerülhet, és lehet, hogy valamelyik ötökben ez fel is merült ez a kérdés, hogyha egy területről a szél vagy a víz elviszi a talajt, azért ez a talaj nem veszik el, hanem az valahova kerül. Akkor most miért beszélünk itt erről az egész problémáról? Egyszerűen máshová kerül a talaj. Nem feltétlenül kerül olyan helyre, ahol mi hasznosítani tudjuk. Ugye? És ez a legjobb példa, ugye, a tengerfeneke. Hát ott aztán végképp elveszett az ember számára. Most egy nagyon látványos példa az erózióra, egész pontosan deflációra. Ugye ez az amerikai szerzők persze előszeretettel emlegetik, hiszen ez egy Egyesült Államok beli példa, ez a Dust Bowl, ezt magyarul úgy mondják, biztos nem hallottátok még a szót, én sem hallottam két évvel ezelőttig, ez a porkatlan, így hívják magyarul. És az USA nyugati részén az 1930-as években megfigyelt pusztító jelenség, ez a porkatlan. A következő történt, ugye itt a nagy síkság füves területeit a 19. század végén elkezdték föltörni, és mezőgazdasági művelésbe vonni. Csökkent a növényborítás, növekedett az erózió, a szél lehordó munkája, főleg könnyebbé vált. Ugye itt a szántás következtében is. És a 30-as évekre ennek az lett a következménye, hogy hatalmas porviharok keletkeztek. Ilyenek korábban is voltak, csak sokkal kisebbek és kevésbé pusztítóak. Hát nem tudom, láttatok erről, nekem volt szerencsém egyszer a tévében látni egy ilyen felvételt, 30-as években készült felvételt. Hát igencsak apokaliptikus, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen, mondjuk egy ilyen panelház méretű, ilyen hatalmas, fekete, örvénylő porkatlan ugye közeledik az ember felé. Igen súlyos következménye is volt, hát ez hagyja, hogy a gabona tönkrement, ugye, és stb. A por lerakódás következtében, de sokan meg is haltak ugye emiatt légzőszervi megbetegedések miatt ezen a területen. A szerencséjük az volt, tehát beindult ez a sivatagosodási folyamat, szerencséjük az volt, hogy felfedezték, hogy itt tulajdonképpen itt nagy síkság alatt ők egy föld alatti tavon tó tetején gazdálkodnak, tehát hatalmas vízkészletek vannak, és ezt szépen elkezdték kinyerni már a 30-as évektől. És ezzel az öntözéssel gátolták a szélnek ezt a pusztító hatását. Viszont ezzel meg az a probléma, hogy sokkal gyorsabb ütemben nyerik ki a vizet, mint amilyen gyorsan az újra termelődik, tehát nem fenntartható módon. És emiatt egyre mélyebbről kell kinyerni, ugye ez egyre drágább, egyre több energiát kell ehhez felhasználni. És ennek következtében egyre több helyen hagynak fel az Egyesült Államoknak ezen a részén a mezőgazdasági termesztéssel. Úgyhogy bármilyen meglepő is, a mai Egyesült Államokban kihalt városok, szellemvárosok vannak ezeken a területeken, tehát bizonyos helyeket az emberek egyszerűen elhagynak, és ott hagynak, magukra hagynak, és a természet visszafoglalja ezeket a területeket. Jó, tehát nagyon fontos, hogy ez a változás, és hát ebből is a számokból is érzékelhető, hogy az emberi időskálán hát nem igazán visszafordítható, vagy nagyon kevéssé nevezhető visszafordíthatónak ez a változás. És tágabb értelemben ezt nevezik sivatagosodásnak. Szűkebb értelemben viszont azt, mikor a valódi sivatagok terjeszkednek, mondjuk a Szaharának a mai terjeszkedése, az a sivatagosodás. És csak azért mondom, mert ezt nagyon sokszor használjuk, ezt a kifejezést, hogy sivatagosodás, de azt kell tudnotok róla, hogy ez a szakirodalomban is egy borzasztóan rosszul definiált kifejezés. És azért fontos, ha rosszul definiált, ugye sokan sokféleképpen használják, akkor viszont rengeteg félreértés származik belőle, ugye, mint minden rosszul definált kifejezés esetében. No, tehát ebből jobb tartózkodni ettől a sivatagosodás kifejezéstől, vagy elmondani pontosan, mit is ért ez az ember. Sokfélét lehet érteni. Most még egy dologról kell itt beszélnünk az erózió kapcsán. Most jön be egy kicsit a hidroszférára gyakorolt hatásunk. Méghozzá ugye hát ezek a talajrészecskék bekerülnek a vizekbe is. Ez nem csak azért gond, mert ugye hozzájuk gyakran kapcsolódnak, hogy a mezőgazdasági területekről származó talajrészecskéhez gyakran kapcsolódnak növényvédőszerek vagy műtrágyák, és ezek károsítják a vizek élővilágát. Hanem azért is gond, mert a vizek eliszaposodásához vezet ez a folyamat, hogy az alsó folyásnál szépen lerakódik ez a hordalék, ez a talaj, és bizony ezáltal a meder is sekélyebbé válik. Ha pedig a meder sekélyebbé válik, ugye feltöltődik, akkor az árvízveszély növekszik. Ez a világ számos helyén probléma, és ahol tudnak, ugye egy folyamatos kotrást alkalmaznak emiatt. Ugye hát ez nyilván pénzben, energiában mindenbe kerül. Most ezzel szemben is van viszont egy folyamat, mikor egy folyón egy nagy gátat létesítenek, pont ellentétes hatással bír, mert hogy, ugye, ezt ne rajzoljuk, az történik, hogy egy csinálnak egy gátat, lesz egy tározó, aztán szépen folyik tovább, és itt belemegy a tengerbe. Mi történik? Ez a gát felfogja a folyó hordalékának a nagy részét, ez itt megmarad, és az eredetinél, a gát létesítése után, az eredetinél jóval kevesebb hordalék tud lerakódni az alsó folyásnál. Ez miért gond? Azért gond, mert ennek következtében tenger nyomul be, ugye, és itt ezek a szárazföldek mondjuk elvesznek. Ez a probléma talán legjelentősebben Egyiptom és a Nílus esetében történik. Ugye itt a 60-as, 70-es években építettek fel egy hatalmas gátat, az Asszuáni gátat a Níluson, és ugye az akkori egyiptomi elnökről Nasszertónak nevezik azt a mesterséges tározót, ami ennek következtében kialakult. Most a Nasszertó magában tartja a Nílus hordalékának a jelentős részét, emiatt itt kevesebb rakódik le, és a tenger szépen nyomul fölfelé. Ami persze azért gond, mert itt Egyiptomban számos mezőgazdasági terület van, és ezek szépen lassan vesznek el a tengerbe nyomulása miatt. Jó, tehát van ez az ellentétes hatás is, de ha vannak gátak, ha viszont nincsenek gátak, akkor egyértelműen az a hatás érvényesül, hogy feltöltődik a folyómeder és az ebből fakadó, előbb említett problémák. No, hát én ennyit szerettem volna mára, picit előbb befejeztük. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő órán, jövő héten folytatjuk.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. Élőlény társulások megváltoztatása. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. áprilisában készült.